Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Én Beke László vagyok, és önök pedig az Érdekes emberekről készült magazin műsorunkat hallgatják. Mai beszélgető társam Bányai Gábor, országgyűlési képviselő úr. Szeretettel köszöntelek itt a Halas Rádió stúdiójában.
Köszöntöm is a hallgatókat és téged is.
És úgy terveztük, amikor pár nappal ezelőtt összefutottunk egy nagyon szép ünnepen, hogy egy életút riport készül majd a mai beszélgetésben. Te már akkor említetted, hogy elég sokszor szoktál nyilatkozni, nem csak a Halas Rádióban, hanem más médiumok számára is, viszont ilyen műsor még nem készült veled. Én akkor kezdtem egy kicsit örülni, hogy legalább egy olyan politikus kerül most akkor a kedves hallgatók elé, aki még erről a életterületről nem beszélt. Kezdjük el valahol a legelején. Mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy a politikus is volt gyerek annak idején. Milyen gyerek volt a politikus annak idején?
Biztos rossz voltam, tehát én nem úgy emlékszem, de a regékből meg az elbeszélésekből, tehát egy hiperaktívnak mondanák ma szerintem azt a típust, ami én voltam. Izgága gyerek voltam, szerettem nem szerepelni, hanem hát tevékeny voltam már a kicsi gyerekkorom óta, amikor túléltem a világra jövetemet, mert édesanyám veszélyezett terhes volt, meg koraszülött is lettem, bár ez már nem látszik rajtam, ezt szépen kinőttem, de valójában ahová jártam iskolába, a Jánosalmi akkoriban még nem Hunyadi János névre hallgató általános iskolába, ott mint minden más korosztályembernek kiváló tanárai voltak, kiváló közösségek jöttek létre, valahogy jobban figyeltek még az családok is a gyerekeikre, meg egymásra. Tehát úgy a gyerekkorom röviden, tartalmas, szép volt, igazi kisvárosi, falusi életet éltünk. Igazándiból kevés volt az a negatív tapasztalat, amit a szülők, nagyszülők a múltbeli, még az előző egy, illetve két rendszerre korábbi világról hoztak magukkal. Nem is nem tudtunk ilyenekről beszélgetni, mert nem volt annyira nyitott az a világ, még a családokon belül se, hogy beszélgessenek a korábbi időkről. Aztán, hogy cseperedtem föl, ugye a rosszaság mellett azért sokat tanultam. Az másik kérdés, hogy nagyon nagy verseny volt, és abban az időben még komoly tétje volt annak, hogy ki az osztálynak a jobb tanulója, vagy legjobbja. Tehát a belső versenyek azok léteztek fiúk és lányok között is. Tehát presztízs volt, hogy valaki jó tanul legyen, presztízs volt, hogy jó sportoljon, presztízs volt, hogy szerepeljen mindenfajta szakkörökön keresztül a helyi eseményeken, az iskolában, vagy még akár korábban, amíg az óvodában is. De magyarán a gyerekkorom szép volt, ugye érdekes volt, hogy a nagyszülőkön keresztül jutottunk el mindig mi, legalábbis Jánosalmi lányok és fiúk és lányok a hittanórákra, tehát a szüleink azok általában szerintem a legtöbb korosztályembernek ugye nem nagyon tűrte, de nem támogatta az akkori világ, hogy valaki mondjuk akár hitára is járjon. De a nagymamák azok szerencsére minden felekezetben azon voltak, hogy gyerekeiket azért közel vigyék a Jóistenhez.
És őket különösebben nem rendítette meg az, hogy tiltották.
Valami nem is érdekelt őket, hogy figyelték a gyereket, fölírták, hogy ki volt, és hát ezért kaptunk időnként. Valaki sűrűbben, én is néha napján elővették, hogy miért járok én hittalra. De ez is, ennek az izgalma is megvolt, hogy tudtuk, hogy hát ez nem sik templomba járni és hinni, hanem egy éreztük már akkor, hogy ez egy jobb életforma, mint bármelyik másik, amit fölkínálnak.
Bocsáss meg, ebben a régi tapasztalatban, meg szokásban, ami beléd ivódott, ebben gyökerezik a mai hited?
Hát gondolom mindenre épül, tehát a kőre követ alapon, biztos, hogy a nagymamám nem rángat el a misékre, nem irat be a hittanórákra, amik ugye annak idején zártak benne a templomban, lehetett tartani, tehát később már voltak hittantermek a plébániákon is, vagy a parókiákon, tehát kellett hozzá, hogy elvigyen, de maga az, hogy a hitem, hogy alakult fejlődött, és a megértése és a végső döntés a Jóisten mellett, az azért később adódik, de a nagymamámnak nagyon nagy szerepe volt benne. Az ő élete, meg a általában a nagymamák imádságai nagyon sokat segítenek a unokákon, gyerekeken, tehát ebből indul, ebből fakad a mai napig az életfelfogása.
Hogy tudnád összefoglalni azt a láthatatlan örökséget, amit a szülői ház, meg a nagyszülők jelenléte mind a mai napig jelent neked?
Először is az, hogy ugye a nagyszüleim már sajnos A apám az 10 éve, mamám az 15 éve, édesapám pedig 13 éve, hogy meghalt. Tehát az első mély tapasztalás, hogy a hiányuk az rettenetes. Nem tudom, hogy kinek milyen nagyszülei vannak, de szerintem általában mindenkinek a nagyszülei, meg a szülei is rendben vannak. A legtöbbünknek rendes emberek a szülei, nagyszülei, dédszülei. Tehát ami leginkább az üresség, ami utána jött, hogy elvittük őket a temetőbe, az ami az első élmény. A másik az, hogy a nagyszülők, meg a szülők, az, hogy mi együtt éltünk három nemzedék. Ez nagyon nehéz a mai világban is megvalósítani, sőt nem is lehet, szinte úgy látom, a házak se úgy készülnek, hogy három nemzedék elférjen. Nálunk is voltak komoly nehézségek és szerintem súrlódások és a szülők, nagyszülők között, de mi azt éreztük, hogy bennünket egy szeretett burok vesz körbe. Nem volt ugye abban a világban bőség, nem volt semmibe se több, mint ami kell. Nem volt az embernek 5 cipője, 6 cipője, vagy nem tudom hány nadrágja, hány nem tudom milyen, hány telefonja, vagy mi a túrókat veszünk manapság, meg mi a fontos a mai világban. De az, hogy megteremtették a biztonságos életet, megteremtették a lelki-testi szellemi fejlődésünket, nekem is, és az, hogy együtt volt az egész család, amikor egy, tehát ma már nem tudom, hogy fog-e működni majd az én gyerekem és unokáimmal, de azok a vasárnapi együttlétek, a vacsorák, a reggeli közös templomlátogatások, ezek óriási erőt adtak meg. Mert mai napig érzem, hogy az amikor a nagyapám szigorú szeme rámvetődött, hogy a magyar ember teli száj nem beszél című ebéd közbeni gyerekcsicsergések a húgommal, azokat, hogy fékezte meg, és igaza volt, mert nem arról kellett volna szólni az ebédnek, amit műveltünk. Magyarán hát a gyerekkorom az mai napig meghatározó, és szeretném, hogyha gyerekeimnek is, meg unokáimnak is ilyen lenne legalább, ne legyen rosszabb.
És gondolom, hogy itt a szülői háznál tanultad meg a munkabírást, meg a munka szeretetét is. Hát majd ezzel folytatjuk. Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk Bányai Gábor úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrral beszélgetünk. A gyerekkornak az évei hamar elszállnak. Említetted, hogy rossz gyerek voltál.
Én nekem hát mondták, hogy rossz
hát
is voltam.
Ezt mondták, tehát, lehetett ebben valami valószínűleg.
Szerintem jó is voltam.
Igen, hát mérlegre most nem tesszük, de azért van egy ilyen régi, talán reklámba láttam, valamilyen terméket reklámoztak, és azt mondták, hogy nincs jobb, mint egy rossz gyerek. Hát ebben
igen,
van valami.
Az általában egészséges. Mondjuk nem nagyon érzékeny, megkérdezi valaki így a háttérben, hogy milyen volt, el tudja mondani, mert jó volt az első osztályfőnököm.
Hát általános iskola Jánoshalma, utána a gimnázium évek vagy középiskola. Folytassuk ezzel.
Ugye a családunk gyakorlatilag a 19. század közepétől agrár gazdaság, akkor még az, hogy mezőgazdaság vagy paraszti gazdálkodást folytattak. Az első faiskolát ők vitték Jánoson Barata környékére az én Kovács őseim, akinek a csúfna egyébként úgy csacska volt, de nem buták voltak, hanem vannak ragadványnevek. És több generációs kertészeti mezőségi hagyományokkal rendelkez a család, és engem valamit anyukám irányított, mert én is a PR-ba akartam menni Kecskemétre. Volt egy nagyon jó püspökünk, aki plébánosként püspök volt, Belong Gellért, és nagyon szerette volna, hogy menjek Kecskemétre. Aztán mégis nem tudom már, hogy történt, általában én akartam, de én nem így emlékszek rá, de édesanyám a Bajai és Kiskörösi szakközépiskolák közül a Kiskörösit választotta, Petőfi Sándor gimnázium és kertészeti szakközépiskolába jártam. Az ember próbáló volt, mert kiszakadtam a biztos menedékből, meg a biztonságból, és nagyon-nagyon megszenvedtem azokat az éveknek, az 4 évnek az első, másfél-két évét. Én nem, tehát kollégiumra én nem vagyok alkalmas, tehát az elit abban a korban még nem voltam alkalmas, ma már kibírnám.
De ez ma már meg nem kell.
Nem kell kollégiumba járnom, így ahogy akkoriban. Kertész végzettségem volt az érettségi mellett, tehát szőlőgyümölcs termesztést tanultam, amit mondom az őseim, tehát lassan már 200 éve műveltek, kezdtek művelni, majd átszenvedve a középiskolai éveket, mert tényleg nagyon nehéz volt, viszont rengeteg barátom van a mai napig Kiskörös környékéről, Kecel környékéről, sokan vannak Csengő, Tabdi, akár Szabadszállás környékéből, Soltatkertről, és hát soroltam még akár még Hajós Császártöltést is, mert ott is vannak volt iskolatársak, osztálytársak. Tehát az volt a nagy élmény benne inkább, hogy a jó barátokat találtuk, mai napig még úgy emlékszünk egymásra, hogy bármi is a hitvallásunk, vagy a politikai felfogásunk, mai napig az ölelés, a csók az arcra az része, és őszinte része a találkozásainknak.
Tehát engedj meg egy kérdést, itt nem szervesen tartozik a fiatalkorodhoz, de ez mindig érdekes gondolat, amikor egy elkötelezett politikussal beszélgetünk, hogy a hétköznapokban ez hogy csapódik le, hogy minthogyha két tábor lenne, vagy talán több is a barátságokban, emberi kapcsolatokban, ez mindig súlyos kérdés.
Ami a politikai szerepállás melletti életemben kötött barátságokat érinti, ott nincs nagyon változás, tehát maximum egy ilyen óvatosság van, aki esetleg nem úgy gondolkodik, ahogy én. Nem félelem, hanem azt, nem akarjuk elrontani a barátságainkat politikai vitákkal. Van, amikor valaki szerencsére bátrabb, és merünk beszélgetni komoly vitákat is, akár átbeszélni a mostani, a közelmúlt, meg későbbi, vagy korábbi, még korábbi korszakokról. Nem mérgezzük egyébként ezzel. Mondjuk a legtöbben az ismerőseink közül konzervatív érzelmek és nagyon nemzeti érzelműek, tehát a úgynevezett másik oldalról kevesebb a kapcsolat, ami vannak ott is jó barátok. Vannak később már politikusként talált jó barátok akár a másik oldalról, mert az ország kicsi ahhoz, hogy megosszuk annyira, hogy nem állunk szóba egymással. Sőt, vannak olyan nagyon fontos helyi ügyek, amiben kötelező, hogy egymást megértsük és egymást segítsük, hisz vannak vállalkozók, akik nyíltan vállalják, hogy nem úgy gondolkodnak, mint én.
Ebből azért lehet békés egyetlenértésbe élni?
Lehet. A kérdés inkább az, hogy a békés egyetlenértést, amikor fölrúgja valami belső vagy külső hatalom, vagy az irigység, vagy valami gyűlölet, ami előszokott fordulni a magyarok életébe, akkor ez persze megszűnik, és akkor mindenki elfelejti azt, hogy egymásra ráutalva éltek. Hát rengeteg ilyen történet van a monarchia idejéből is, Trianon körül időből, 44 tájékára, hogy délvidéken odát is, ideát is, amikor a magyarok meg a szerbek, hogy persze nem politikai, ez etnikai különbségek voltak, de ugye így van szerintem politikában is, hogy ha valaki, egyébként inkább mondom, hogy ha valaki jót tett valakivel, és az nem ugyanazt vallja, akár semmivel sem, mint aki tette el a jót, azt nem fogja azért elfelejteni, és a legtöbb az nem fogja a szemét becsukni, hogyha baj volt az ember. Tehát a kölcsönösség épp azért, mert mégiscsak emberek vagyunk és nem állatok, ezért a legtöbb ember szerintem jó minden oldalon, minden politikai oldalon, és a legtöbb ember nem a rosszat akarja. Az más kérdés, hogy a mai világ a rosszat jobban nem értékeli, hanem jobban szeret róla beszélni, és azon csámcsog népen, hogy ki mit tett, meg kivel, hol, mikor.
Jó az, hír, nem hír.
Rossz jó hír, nem hír, igen. A jó hír az természetes, az jár. A rossz hír meg az szükséges ahhoz, hogy az ember más bűnébe, bajába tudja magát mosogatni, hogy én nem vagyok olyan. De lényeget tekintve a békés egyetemértést az még mindig jobb, mint az ember gyilkolná másikat.
Csak egy gyors kérdés még itt a blokk végére, hogy szerinted mi magyarok ki fogjuk ezt a fajta kicsinyességünket nőni? Hogy ilyesmint csatározunk.
Mi magyarok, ugye az elmúlt, hát nem tudom hány évtizedben, mert lehetne itt határokat szabni, különböző rendszerváltásokat betenni így időkorlátok közé mellé. Nem is talán kicsinyesség ez, hisz nem vagyunk rosszabbak, mint bármelyik körülöttünk lévő nép, sőt, mondhatnám, hogy sőt, de ez már nagyképpen hangzik, vagy a nyugati népektől. Egyszerűen nekünk nem volt szerencsénk. Tehát mi mindig akkor nem futnak össze, mikor szüksége lett volna, mindig akkor rúztunk szét, mikor nem lett volna szabad, és mindig akkor akarunk csodát tenni, mikor már, amikor jó megy valami, akkor szétverjük. Tehát ami rosszul megy, akkor meg nem zártunk össze. Mi lehet, hogy fordítva vagyunk a lovon, vagy előfordul az is.
Megszoktuk a rosszat.
Vagy megszoktuk a rosszat, és egyébként a rosszat meg lehet szokni. Sajnos. Tehát azt tapasztaltam, hogy be lehet simulni egy rossz rendszerbe, egy rossz életkörülményben is be tudnak az emberek simulni, egy rossz életformába is, egyszerűen megszokják. És ez a béka eset, amit betesznek a fazékba és alágyújtanak. Meg lehet fűzni benne bennünket. Hát csak az előző, a szocialista, a kommunista, nem tudom, milyenek nevezett rendszer példáját, vérből fakadt minden, ami ott elindult, és 56. október után, 57. május 1-én már nem tudom hány százezer millió ember már tapsolt Kádár Jánosnak is. Tehát valahogy a nemzeti feledés az nálunk erőteljes, és lehet, hogy ez mentette meg a népet, a nép nagy részét, a túlélést ezt hozta. De valójában tényleg én úgy látom, hogy mondtad, hogy ezek a nemzeti rossz hagyományaink, ezek végig kísérik hát nem tudom most, hogy a Mohácsi vésztől, vagy már korábbról, vagy későbbről, de a történetünk szerves része, hogy az újrakezdést elindítjuk, megértettük, hogy újra kell kezdeni, elindítjuk, és aztán valahogy, amikor elkezd valami jól alakulni, akkor szétverjük.
Nekünk Mohács kell?
Hát a fociban azt mondták, hogy Mohács kell. Nem hinném. Tehát inkább az, hogy tehát mi ennek a társadalomnak, a mostaninak sem, meg a megelőzőknek a nagy részének se volt hosszan tartó fellendős időszaka. Mikor kialakul egy olyan kultúrkör, egy olyan gazdasági lehetőségek garmadája, mint amikor volt a kiegyezés tájékán 1867 után, mondjuk 14 őszéig, amikor a háború, nagy háború kitört, vagy nyaráig, akkor természetesen tűnt, hogy minden jobban megy, a gazdaság is jobban ment. Persze szegény ember mindig, ugye a szegények, Magyarország mindig, hogyha valakit akarunk kóstolni, az mindig a szegények számával, mértékével mérjük a sikerét annak a kurzusnak. De valójában azt látom, hogy a történelmünknek az a része, amikor elkezdett jobban menni. Nem volt egy olyan stratégiája sose az országnak, amikor, tehát azt mondjuk, most nyugodjunk meg, tehát jól áll az életünk, ne kezdjünk-e senkivel se háborúzni, vagy nem menjünk be semmiféle mondjuk olyan szövetségbe, ami tudjuk, hogy háborút fog kirobbantani, de a lényeg az, hogy ezt a világot, amit akkor elkezdtek felépíteni, szépen leépítettük. Aztán sorolhatnánk a megelőző korszakból is volt, amikor fellendülés jött, megint adtunk egy nagy pofont a nemzetnek. Valami tervezési hibák vannak itt a mi társadalmunkban.
Jó, elkanyarodtunk a eredeti gondolattól, de vissza fogunk térni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét köszöntjük szeretettel a hallgatókat, Bányai Gábor képviselő úrral beszélgetünk. Előbb elkanyarodtunk elég rendesen az életutattól. Itt már sok minden más is szóba került, de szerintem jó, hogy szóba került. Még a főiskolai évekhez térjünk vissza néhány gondolat erejéig. Hol tanultál, és mi volt ennek az egésznek a tapasztalata, hozadéka, értéke?
Próbálok nem eltérni a irányvonalatot, és nem megyek vissza 500 évet. 88-ban vettek fel akkor még Kecsméti Kertészeti Főiskolai Karára, és 90-ben végeztem. A közteső 3 évben, amit megtanultam, és ami nagyon fontos a mai napig, ugye, ami fontos minden szakmánál, az ember megtanulja rendszerezni és szétválasztani a hasznos és haszontalan dolgokat. Most nem a biológiában, ami alapvetően azban nincs hasznos és haszontalan, az egy annyira kiszámítható, és gyakorlatilag az ember tudja, hogy ha valamit nem ad meg a növénynek, akkor az, ami fog történni. Tehát a biológia az nem, abban nem kerestem a hasznos haszontalan, de minden meg tudunk szintetizálni, most nem fotoszintetizálni, azt csak tudjuk, hogy működik. Tehát érzékelni kell egy diplománál már azt az emberbe, hogy érti azt a világot, amit tanul, nem csak használja az, ami papírja van, és akkor belekerül, mert tudja majd irányítani, akár mint mondjuk egy cégbe dolgozva, vagy később, vagy a vállalkozóként 91-ben már ez a világ megnyílt. Tehát ezt megtanították rendesen, nagyon szerettem Kecsméten járni, és akkor meglett a mérnöki, ma már mérnökinek mondott diploma. Mellette utána még egyszer visszakerültem a 2000-es évek elején, szakmérnökit végeztem, növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási szakmérnöki. Tehát olyan papírjaim vannak, amit ha mondjuk leengedném ezt a kis felesleget a pocimról, akkor simán kétkezem munkámból is meg tudnék élni. Persze ezt sokan vitatják lehet, de tehát a szakmám az arra alkalmas, hát ez, hogy a való világban a saját tehetségemnek köszönhetően is jussak valamire. Persze az egyik legnehezebb és legszebb szakmák szerintem a mezőgazdaságban vannak, én így gondolom, ami vagy a legfontosabb szakmák egyik is az élelmet termelni az agrárium. Nagyon nehéz, hogyha valaki egyszerű bázikokhoz a vegetációs időtől kezdve, vagy a tenyésztés időben, az nagyon nagy veszteséget tud okozni, tehát nagyon kell figyelni, okosnak kell lenni, felkészültnek kell lenni. Nem lehet lemaradni a világ trendjeitől, és ezt azért megtanultuk, mert annak idején rendszeresen nem csak olvastunk és tanultunk, hanem amikor mentünk gyakorlati utakra, meg gyakorlatra, akkor szerencsére legalábbis én magam állandóan, persze ezt sokan unták, mindig volt kérdésem, mert érdekelt, hogy mitől lesz valaki jobb, hogy lehet profitban csinálni, és ezt mondom mindig mindenkinek, bár nekem nem mindig sikerült ez, rengeteg ok miatt, de mindenki a saját szakmáját, hogyha profi módon űzi, akkor a szakmának nem csak, hogy nagy mestere lesz, hanem meg is tud majd belőle élni. Tehát nincs olyan hivatás, olyan szakma, amit, hogyha valaki jól csinálna, profin csinálna, ne lehetne belőle megélni. Tehát, de ez ugye egy elhivatottság kell, tudni kell azt, mit akarok, tudni kell, hogy miért akarom, mert hát az is nagyon fontos benne, hogy értsem meg azt, hogy az én munkám hasznos és fontos. Magyarán nehogy valaki alábecsülje a képet, képességeit, a tehetségét, a tudását, mert ha jól megtanulta, ha jól alkalmazza, akkor szerintem mondom, nincs olyan szakma, amiben bármelyik, most itt látszik a szemegedre, a jó optikusra, vagy a ceruzakészre, vagy éppen a telefonjavítóra, ha jól csinálja, akkor lesznek ügyfelei, ha meg tud belőle élni, de csak profin szabad mindent, akár még a hangmérőnek is csak profin szabad munkát végezni. Talán, hogy bennünket vág össze.
Majd. Így van, amikor minket vágok össze. Egy népes családban élsz.
Hála Istennek.
Mesélj róluk.
Ritkán szoktam erről beszélni, mert ugye a nagy család az egy ajándék is, nem adottság, hanem ajándék. Kell hozzá egy olyan feleség, aki sok gyereket szeretem felnevelni. Na most nekem ilyet sikerült kapnom ajándékba, ilyet találtam magamnak, ilyet látunk egymásnak. 7 gyereket szerettünk volna, azt elmondom. Lett is volna csak 2, közben még a pociba elment. Vannak anyakáink, úgy veszük, és van 5 csodatos gyerekünk. Nagy része a kamaszkoron túl van. A legkisebb az még nem, szerencsére, az még csak a dac korszakát éli. Rengeteg barátom, akinek nem lehet egy gyereke, vagy történt tőlük valami tragédia, tehát mondom, hogy ritkán szoktam erről beszélni. Azt merem mondani egyébként mindenkinek, tehát még az első turnust, az első 4 gyereket még 99 végig, közepéig, elejéig hoztuk össze, röpke mondjuk azt, hogy 6 év alatt, és akkoriban, aki emlékszik rá, ott óriási gondok voltak még a 95-ös bokros csomagnak is, meg a rendszeresek köszönhetően, ott nem duskált senki se a javakba, tehát nem szocpó gyerekek, nem támogatás vagy családi pótlék miatt lettek ilyen szép számmal, volt rá biológiai adottság, volt rá akarat, és nem bántuk meg. Tudtuk, nem fogunk megbánni, de egynek van 2-nek, és ha egy 2-nek, ott van 3-nak, és én mindenkit biztosítok, hogy ha tudja a képességei, fizikai, biológiai ereje, lelke, szíve megvan hozzá, akkor a 3 gyerek az már csodálatos nagy. A 2 is persze, az egy is család, meg a 2 is család, de az a 3 gyereknél már az ember hát fogja látni mindenki, hogyha kipróbálja, hogy az egy óriási ajándék, hogyha mer bátrabban a család nem intézményéhez, hanem a család számához nyúlni, belemer vágni, meri hagyni az életet, hogy utat törjön magának. Nekünk óriási élményünk voltak. Igaz, én korábban 3 helyen dolgoztam, hogy egy fizetést hogy összeszedjünk, mert azért szerettünk volna tovább lépni, hogy gazdálkodunk és gazdálkodtunk is. Az időnként viszi a pénzt, valamikor hozza is, de sokszor csak viszi. De magyarul az első 4, majd a ajándéként kapott 5. gyermekünk az, hát úgysem, nincsenek olyan vágyaim, hogy Rómától messze bűsödve oda sem akarok már elmenni, mert hát attól nagyobb élmény, mikor a kicsi lányom ma reggel, hogy jöttem volna ide, és még volt egy kis fogadórám, reggel odáll elém, hogy apa, akkor menjünk a strandra. Kis szelpítve mondja, és be volt öltözve, hogy akkor induljunk. De mondom, kicsim, hát most, hát kimegy, hát jön ő, meg anya, meg te. De mondom, hát anya most nem jön rá, én megyek Halasra, de akkor majd megjössz, akkor elmegyünk strandra. Tehát ezek olyan pillanatnyi élmények, amit szerintem, meg amikor rád néz, azt mondja, hogy apa, téged szeretnek a legjobban, persze mondja a tesóknak is elmondja, tehát mert okos kislányról van szó. Tehát ezek akkor élmények, meg korábban, amikor ezt mondták, még az egy gyerek is elmondja ezt, de amikor mondja a 2, 3, 4, 5 gyerek, és látod rajta, hogy látszik rajtuk, hogy abban meg úgy gondolják, és úgy is akarnak veled törődni, ez fölér egy tengeren túli, vagy egy lakatlan szigeten a nyaralással, nem is nagyon vágyok ilyen messzi földekre. Ez ugye föl kell áldozni valamit azért a nagy családért, nem hiányzik egyébként, hogy vannak bakancslistában nagyon távol helyek, főleg a hidegebb helyekre szeretnek elmenni, de nem hiányzik. Tehát a nagy család boldoggá tesz, és hála jó Istennek, hogy megkaptuk ezt.
Emlékszem rá, hogy pár héttel ezelőtt összefutottunk egy falunapon, és hát majdnem megpróbáltál rábeszélni bennünket arról, hogy vállaljunk még mi is egyet. Komolyan mondom, megbeszéltük a feleségem, elgondolkodtunk rajta.
Tanácsot nem kell talán adnom, de az 5. gyerekünk, tehát már valaki ilyenkor már unokái vannak sorba.
Igen, hát mi most már megvárjuk azokat.
Ez nem egy verseny. Én nem vagyok értékesebb, mert nekem van több, mint az egy gyerekem. Nem vagyunk attól jobbak se, csak tehát mi eldöntöttük, hogy mi ezt vállaljuk, vállaltuk ennek minden örömét, kevesebb bánatát, nehézségét. Egyet tudok, hogy amikor még most is persze körülbelül az asztalt, hogy ugye ritkán én most már össze, mert vannak felnőtt gyerekeink is, önállósodott gyerekeink is, tehát amikor összejövünk, hát az egyébként, hogyha nem hozok fel valami kényes kérdést a vitákat, akkor már szoktam ilyen biztonságot csinálni, hogy rámerek kérdezni dolgokra, de mondták, nem kéne, és az fantasztikus órák, napok, hetek, mikor valamikor télen, főleg télen, meg nyáron egyszer egy hétre összejönnek a gyerekeink.
Néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrral ülünk egy asztalnál, és az életútjáról beszélgetünk. Előbb a családról volt szó. itt többen is figyelmeztettek, te magad is figyelmeztettél arra, hogy kérdezzek rá az udvarlásra.
Engem kértek, hogy erről beszéljek.
Igen, de te meg engem kértél, hogy kérdezzek rá, hogy ne legyen hát annyira spontán ez a dolog. Szóval akkor hogy történt ez?
Valójában ugye az volt a kérdés, hogy a mai fiatalok, főleg a fiúk, hogy nehezen tudnak ilyet tenni, hogy udvaroljanak. Hát egy annyit merek mondani, hogy ha az ember csak a testi örömökért akar udvarolni, annak sok értelmét nem látom. Ha hosszú távon gondolkodik, hogy meg akarja keresni, találni a párját, akkor az komoly bátorság kell, mert azt hallom, hogy a mai fiatalok, a fiúk nehezen bátortalanul állnak a kérdéshez, és a lányok már profibbak ebbe, illetve jobban tudják, mit akarnak. Hát ebben kedves fiatal urak, ebben változtassanak, ezt javaslom, mert a lányok szeretik az erős karakterű férfiakat, még hogyha elég férfesek a mai lányok, a korábbiakhoz képest jelentősen romott ilyen tekintetben a nemek közti szerepmegosztás. Legyenek bátrabbak, legyenek tisztelettudóak, barátkozzanak, tudják megnevetetni a lányokat, tehát bármivel, viccekkel, vagy jómodorral, vagy kirándulásokat. Tehát szervezzék a lányok életét, mert a lányok szeretik, hogyha nem irányítják, vagy az időt, hanem hogyha úgy tekintenek rájuk a férfiak, a leendő férfiak, vagy már férfiak, hogy igazi társat keresünk bennük, igazi, mondjuk az életüknek a szerves része akarunk lenni, ezt ők nagyon jó néven veszik. Persze vannak ellentétes viccek, tréfák ilyenkor, ezzel kapcsolatban én most mondok, de óriási lehetőség van egy férfi ember életében, hogyha férfiként kezd el viselkedni, ha tiszteltudóan a nőket társnak tekintve keresi a jövőben egy párját, és nem kihasználva az adódó alkalmi légyottok lehetőséget, ezt ne használják ki, azt javaslom. Jobb belemenni úgy egy jövőben életbe, hogy hát ezt persze mondják, hogy ez avittas már, de mondjuk tisztán megtalálni a párjukat, óriási élményben lesz részük a későbbiekbe, de ez most lehet, hogy nem ennek a beszélgetésnek kellene része lenni, mert ez már
Én azt mondom, hogy nagyon is ennek a beszélgetésnek a témája olyannyira, hogy most viccesen fogalmazok, de halálosan komolyan gondolom, hogy ha politikai karrieredet befejezted, szerintem életvezetési tanácsadóként se volnál utolsó.
Igen? Na
most akkor beszéljünk a politikai életutadról.
De kell fejeznem a politikai?
Nem kell befejezned, hát ezt majd fogod te tudni.
Igen, majd eldöntik a kedves választók.
Vagy eldöntik a választók, így van, ez így még korrektebb. Hogy lettél politikus, Gábor?
Ez egy érdekes történet.
Hát ezért kérdem.
Úgy volt, hogy 2003-ban beszélgettem egy volt főnökömmel, összefutottunk, és kiderült, hogy akkoriban, ugye a vesztes választás utáni években vagyunk. Egyébként mindenhol tudták rólam, hogy elkötelezett konzervatív és nemzeti érzelmű, vagy még volt nekem szocialista főnököm is, ahol máskor dolgoztam Baján. Egyébként nem kiváló embernek tartod mai napig a volt főnökömet, hanem az, hogy eljött a hír, hogy elkezdték keresni majdan a 2006-os választásra fölkészülve a Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi új jelöltjét, és én csak annyit tettem, hogy volt egy polgármester barátom, Nagy Baracskám, és mondom, hogy hát hallom, hogy mondtam, hogy mire figyeljenek, mert hogy milyen ember kell ide, és akkor utána visszaív a Sándor egy kicsit később, hogy hát figyelj, hát minket keresgetni, itt vagy te. Mondom, hát nem élek rá innen foglalkozni, az úri uncutsággal, és hogy hát majd mondom akárkinek, most a neve nem fontos, hogy már pedig neked. Na, no, Sanyi, hagyd már, de nem érdekel, tehát nem az én, mert jobb ezt itt helybe szervezni, benne lenni a közéletbe úgy finoman, úgyhogy senkit ne sértsen az ember, tehát én óvatosan lépkedtem mindig is az emberek ideológiája, meg politikai vallások aknamezein, mert ez nagyon érzékeny, akár vallás, akár politikai szempontból, ezeket vizsgálni, illetve belenyúlni mások életébe, és én kértem, hogy ne. És akkor egyszer csak hívnak, hogy akarnak nem találkozni, és akkor megkerestek, és az akkori elnöke a pártunknak, a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, a mai miniszterelnök úr, Orbán Viktor üzent, hogy akkor akar velem találkozni. Hát úgy leestem a kokedliről, és úgy a kocka el lett vetve szinte. Apukámtól kértem úgymond atyai áldást, hogy mi legyen. Azt mondta, hogy csináld, folytasd, vagy csak kezd el. És amikor miatt meghalt pont előtt egy pár nappal, adta meg a testvéremet, hogy csináld végig, ez te alkalmas vagy, te rendes ember vagy, hát remélem igazat mondott rólam. De lényeg az, hogy engem megkerestek, nem jelentkeztem, mondták, hogy nem volt rossz, hogy összetalálkoztunk, nem tudom, ezt így gondolják-e rólam fönn, de azt tudom, hogy tehát véletlenek sokaság játszott össze, bár nagyon szegény térség, amelyik a mai napig nagyon szegény, ez a bácskai rész, de még ugye talán még halasi része is, halasi térség része is ebbe a kategóriába tartozik. Magyarul mondták, hogy nem keresnek senkit se, ajánlnak majd engem. Tehát így véletlenül csöppentem bele a politikában, nem készültem rá, nem ezt tanultam, én azt hoztam bele, amit képviselek, most ez valaki vagy szereti, vagy nem szereti, vagy nem nézi le, vagy utálja, amit én képviselek, nem csak politikailag, hanem mint ember. Véletlenül kerültem bele, teljesen véletlenül. Nem érzem magam egyébként mindig jól a bőrömbe, hisz azért meg kell tanulnom megyei elnökként is több ezer embert alkalmazva rossz döntéseket hozni, mert vagy nehéz döntéseket, gyakran kellett hozni rossz döntéseket, mert nem lehet nélkül kerülni, nem lehet mindig jó döntéseket hozni sajnos. Ez azért minden területén így van. Ezt szerintem is meg tud erősíteni a saját hivatásodba. Tehát én azt tudtam meg a politikába, azt láttam meg a politikába, hogy ha az ember szeretne jót tenni, akkor nem kell dumálni. Akkor menni kell, cselekedni kell, intézni kell ügyeket a 3000 forintos nyugdíjemeléstől kezdve a gyógyszerre adott vissza nem fizetendő, soha vissza nem fizetett hiteltől kezdve a több milliárdos fejlesztéseknek a lemenedzselésén, megtalálásán, összerakásán, meg a mindenfajta határon átnyúló kapcsolatokon. Tehát mindent megtanultam, hogy érdemes a jót tenni. Én nem szeretek veszekedni senkivel sem, nem akarok iratkozni még az ellenfelekkel sem, nekem nem érdekelnek az ellenfeleimnek a bajai, vagy az ellenfele szövetségek, a pártnak a bajai. Annyi ügyet kell rendeznem, annyi bajt kell orvosolnom, hogy nekem nincs időm ezekre az ügyekre, mert állandóan van, aki ki vitázni akar velem, leveket írogatnak. Én ezt, nekem erre nincs időm, tehát nekem naponta van 10-20, amikor 50 ügyfelem, akiket megkeresek, vagy eljönnek hozzánk lakásra, valaki lakásra, valakit én megyek, megbeszéljük az ügyeit, ha tudok, segítek, sose ígérek költ, amit nem tudok teljesíteni, mert az mindig rám hullik vissza. Magyarán én egy ilyen konok közmunkás vagyok a politikában, akinek az dolga az, hogy mindenki ügyét, aki megkeresi, próbálja intézni, segíteni. Legyen ez egy helyi polgármester a térségből, legyen ez egy helyi lelkész, legyen ez egy közmunkás, legyen ez egy orvos, legyen egy vállalkozó, vagy bármilyen magamfajta egyszerű ember. Én nem a parlamenti vitézkedést, bár ott bent vagyok, és a dolgomat elvégzem, hanem itt a terepen végzem a munkámat. Ez talán hasznosabb mindenkinek, hogy nem egy történelmi beszédeket mondó ember vagyok benn Budapesten, hanem lent intézem, amit el lehet, sőt, fent intézem, amit el kell intézni.
Hát mindig azon a helyen, ahol éppen erre igen, szükségben tehát, lehetőség van.
Hát, és megkötöm a szükséges kompromisszumokat, még ha kell, akkor a politikák másképpen gondolkodok, és néha meg kell kötni, amit persze az ember nem mond el mindig, meg nem kérdeznek rá, akkor pláne nem mondja el, de úgy mondjam, a térség érdekében az ördögön kívül mindenkivel össze szoktam fogni.
Ez viszont jó hír, hogy az ördöggel nem paktálsz le.
Isten ments, remélem, hogy ez így is fog
mondani. Így van ebben. Kedves hallgatók, ez is egy olyan téma, amiről még lehetne majd beszélgetni. Hát majd egy más időpontban folytatjuk. Most egy pár percig még zene következik, és utána befejezzük majd ezt a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bányai Gábor képviselő úrral beszélgettünk már hosszú percek óta. Hát egyrészt jó veled beszélgetni, és rossz lesz abba hagyni ezt az interjút. Általában az a legjobb, amikor nem előre megbeszélt kérdések, hanem tényleg csak két ember beszélget egymással. Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan? Tudom, hogy a politikai karrier az sok mindenben függ attól, hogy a választókerületed az hogyan dönt, meg hát egyáltalában a politikai kurzus az hogyan alakul, de azért neked is vannak terveid.
Ugye az életemnek egyik fő mozgatója a politikai közéletbe zajlik. Ugye itt, ahogy elmondottad, a választók kezében van az én sorsom is, meg a kormányzat sorsa is. Lesznek szerintem annyira bölcsek majd akár a tisztelt hallgatóink, meg a bennünket most nem hallgatók is, hogy el tudják dönteni, hogy mi jó nekik, ki jó nekik. Ezt majd igyekszünk befolyásolni megfelelő korrekt eszközökkel, mi is, magunk is, meg az ellenfelek is gondolom, pro és kontra, tehát ez nem kérdés. Tehát ez a rész az életemnek 18 április elején, közepén el fog dőlni. Elméletileg ma még úgy tudom, hogy jól állunk, tehát a magam felmérései szerint, meg máshogy kapott felmérések szerint még nem rosszak az esélyek, az én esélyeim, de hát az ellenfelek erősek, akiket már ismerünk, hogy kik lesznek, tehát tisztelt be kell tartani azt, hogy meg tudjuk a labda gömbölyű, tehát bármi történhet. Bármit az emberek kitalálnak, akkor azzal gyakorlatilag le lehet rombolni a nimbuszát is, az esélyét lehet csökkenteni, tehát bármi történhet. Tehát ez a része, mondom, ez nem az én kezemben van, amit lehet megteszek mindenkiért, és hát nekem a különös politikai karrier vágyam nincsen. Tehát én voltam 8 évig a megyei közgyűlés elnöke, még a jobb, nagyobb megyei közgyűlési időkben is. Tudom, hogy amit lehetett megvalósítani, abban én mindig pozitívan álltam. Tehát ettől följebb engem nem boldogít egy helyettes államtitkári, államtitkári rang, mert nem, nincsenek ilyen vágyaim. Én azt szeretném látni, hogy, hogy minél több ember jusson egyről a kettőre, vagy egyről egy egész egyre. Tehát én a sikert nem fönt mérem a parlamentben, meg a kormányzati munkában, hanem lent, ahol, a, ahol akik kérnek segítséget, azokon tudok segíteni, tudunk segíteni. Legyen ez mondom bármi, akár az egyéni egyszerű ügyek, illetve a társaságok, közösségek dolgai, vállalkozók dolgai, települési önkormányzatok dolgai. Ebben mindig nyitott voltam, és mindig segítettem. Mindenkinek segítettem, meg is így emlékszem. Tehát ez a része, mondom, ez akkor folytatódik, hogyha úgy döntenek Halason és a másik 22 településen, hogy hajrá Ványai Gábor, csak így tovább. Ha ez mellett, tehát azért ugye még egyszer tehát gazdálkodunk, és most tavasszal készülünk, hogy a régi gyümölcsöket újra ültetjük, tehát pályáztam én magam, és nem, még nem tudom, hogy nyertem, mert majd ebbe biztos lesz majd cirkusz, majd, hogy a francia kapat egy képviselő támogatást.
Ez mindig jó.
Jó, hát ez cirkusz, de hát én azt mondtam, hogy akkor tessék beülni a traktoromba, beülni a 40 fokos melegbe, amikor a klíma éppen nem, akkor 50 fokba végigcsinálni, amit aztán lehet irigykedni a traktorra, mert a traktor az egy munkaeszköz, az nem lehet benne lakni, hiába drága, nem lehet benne többet ér egy traktor, mint egy lakás, vagy egy kis házikó vidéken, sajnos. Tehát a jövőmet úgy kezelem, hogy miután a gyerekeim is kezdenek kiröpülni, a család egyik része az maradna az agráriumban, úgy döntött, másik része az világ, vagy az ország másik részén akar boldogulni, ezt persze tudomásul kell venni, de a lényeg az, hogy mi itt akarunk maradni a feleségemmel, itt akarunk tudni akár képviselőként, akár képviselő plusz gazdálkodóként, vagy éppen csak gazdálkodóként folytatni, amit az őseink csináltak. Tehát mi almát termesztünk, szamócát termesztünk, amit csak lehet, megpróbálunk majd megvalósítani. Ugye uniós támogatáshoz jár mindenkinek, aki jelentkezik rá, tehát mondom, mi is itt jelentem be, hogyha akarnak majd támadni, hogy igen, pályáztam én is, másképp nem lehet ma versenyképesen.
De jó, hogy ennek teret adsz.
Igen. Jó, hát mert ebből lesz majd hír, hogy a hány millió forintos támogatást fog a Bányai Gábor kapni, mert volt ilyen hír különféle ellenzéki hírportálokon. De nem is az egyik az, hogy tehát, ha kell, akkor, ha úgy döntenek, hogy menj haza, akkor hazamegyek és csinálom a korábbi életemet. Tehát nekem, amit tudnia kell mindenkinek, velem nem tudnak könnyen kiszúrni. Tehát nem vagyok olyan alkat, aki azért, mert ha tejük föl leváltanák, akkor a Dunának menne. Van jövőképem, talán pozitív. A gazdálkodásban látok fantáziát, hogyha jobban tudom csinálni, mint korábban. Ugye most 11 éve azért elég nehéz este 8-9-10 éjfélkor kimenni, permetezni, vagy hajnalba is vonni vissza Pestre, vagy jönni Halasra, vagy bárhová. Tehát elég nehéz így élni, de hát ezt csinálom most, persze tudom, pláne, hogy a fiam is visszajön az egyetemről, meg a külföldi tanulmányra, akkor pláne könnyebben leszünk.
Most egy pár percig még zene következik, és utána befejezzük majd ezt a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrral ülünk egy asztalnál, és az életútjáról beszélgetünk. Amikor nem gazdálkodsz, nem a parlamentben vagy, nem képviselő, hogy szokták ezt mondani, fogadó órádon, amikor nem a családdal vagy, akkor hogy pihensz, hogy töltődsz, honnan van az erőforrásod?
Már nincsenek hobbiaim, tanítottam, de... Valójában akkor olvasok, hogyha ha hagynak, akkor elbújva valahová a házba, előveszem azt, amit elkezdtem olvastam, valamikor szakirodalmat, valamikor politikai irodalmat, meg valamikor a mindenki számára értékes, szép irodalmat is kezembe veszem. Nagyon nehéz egyébként képviselői, meg vállalkozói, félig vállalkozói mi voltból több, nincs maradék idő. Uh-huh. Tehát majd idejöttem, jöttek hozzám, most vége lesz a beszélgetésnek, megyek tovább, van sajtótájékoztató, ma még van, vagy hat találkozó itt Halasan az irodámba, este még át kell rohannom egy megbeszélésre, Szexhárdra, egy fontos megbeszélésre, nem tudom, mikor érek haza, fogalmas nincs, tehát azt mondom, hogy reggel eljövök otthonról, van az 7 és 8-9 óra között, mikor tudok elszakadni otthonról, és este vége van, amikor napnak, és bezuhanok az ágyba, a felesége meg a kislányunk mellé. Tehát nekem úgy valójában egy zilált életem van átszólag, lehet néha az is. ezt megszoktam. A stresszt már kiítottam az életemben, mert rájöttem, hogy felesleges magamat. Ha nem tudok megváltoztatni, akkor azt hagyjuk, tehát akkor azzal ne foglalkozunk, hogyha valakin nem tudok segíteni, az mai napig még szokott mardos, mert van ilyen, és akkor nevet kell mondani, mert nem tudom megoldani. Magyarán a lényeg a kérdésre, szoktam tudni pihenni. Nekem, amikor elmegyünk szabadságra, két napig gyakorlatilag a 1-2-3 óra alvásra pihenem ki magam. Mi rendszerint általában a feleségem szüleihez megyünk el föl a Börzsönybe, vagy Szarvasra, vagy Erdélybe. Tehát már a Sós-tengervíz se boldog, ott annyian vannak, hogy nem szeretek tülekedni, meg a termálfürdőkbe is itt kell megyek el, csak a helyekre, ahol kevesen vannak, mert nem vágyok tömegrendezvényekre, még a nyaraláskor is. Tehát ilyenkor elvonulok, és két nap az kóma, utána pedig szerencsére telefont le tudom tenni, és örülök, hogyha bár zavart először, hogy nem hívtak, mert megkérte, ne hívjanak, vagy ki volt kapcsolva, de megtanultam együtt élni azzal, hogy tudni kell pihenni, és ha nem pihensz, akkor kipukkadsz. És van még egy, tehát három hely a világon, már mondtam, Börzsön, meg Erdélyt, meg van egy hely, ahol már mi járok, korábban csak háromszor voltam, hogyha valaki esetleg, ha be tudod jutni a Ránkai szigetre, akár a melyik üdülőbe, az egy olyan hely, ahol még tehát két nap alatt föl lehet töltődni hónapokra, tehát van három hely a világon, ahol föl tudok én is töltődni, ebből kettőt használom már csak, de lényeg az, hogy tudunk pihenni, nem sok jut belőle, ma már nem merek sielni, mert azért mégis van rajtam vagy 30 kiló plusz felesleg, amit nagyon nehéz tőle megszabadulni, a síelés meg veszélyes ehhez. Tehát a téli sportokat úgy űzöm, hogy a gyereket elviszem síelni, és akkor nézegetem őket a hütte teraszáról, legyen ez Ausztria vagy Mandarasi Argita, és akkor nézegetem, hogy síelnek, és forrad, meg lehet vagy...
forrad bor, vagy egy
hát,
hideg sör.
Hideg sör is jó, meg egy... Hát igen. Tehát így is el lehet viselni az életet, mondják. Magyarán hosszú a kérdésedet válaszom. A pihenést ebbe az életmódba másképp kell fölépíteni, mert tehát nekünk karácsony szentestéjén is szoktak becsöngetni 10 órakor, 8 órakor, az ünnepi vacsora közben is, ez rendszeresen előfordul, jönnek valamiért, tehát nálunk nincs olyan, hogy nincs vasárnap, tehát engem mindig megtalálnak, mindig jönnek hozzánk. Feleségem ezt jobban kezeli már, mint én, hogy a szentestén vagy vasárnap jönnek, ő már készül a csomagokkal ilyenkor, tehát mi nem tudunk úgy élni a normális emberek.
Nem egy hagyományos életet.
Másképp élünk, másképp élünk meg. Tehát nekünk intenzíven kell a pihenést is. Szét van szakítva az életünk percei. Tehát nincs, tehát ebben lehet rendet tenni, de akkor viszont nem találkoznak velem a választók sem, meg akik rám szorulnak. Tehát ezért aztán mindig nyitva van. Tehát a telefon sosincs kikapcsolva, tehát most nem adom meg a hívólistámat, de tegnap még volt 10:30-kor is hívás, akinek éppen
a kódolga. Én viszont megígérem neked, Gábor, hogy most egy hosszú időn keresztül nem kereslek. Gábor, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést,
én
és változatlanul azt mondom, hogy nagyon jó volt veled másként beszélgetni, mint nem a reklámhelye, erre nincsen szükség, és a életedre, munkádra, családodra pedig nagyon sok áldást kívánok a jó Istentől. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, szép napot, szép nyarat kívánunk, és jó rádióhallgatást. Isten áldja meg mindenkit.
Isten mindenkit, köszönöm szépen.